Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Folytatjuk a sportértéket. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Biztos vagyok benne, hogy a sportérték hallgatóit is megosztja az a kérdés, hogy sportnak számít-e az e-sport? Ígérem, hogy erről a kérdésről is fogunk beszélni vendégemmel, Bíró Balázzsal, az e-sport Milla és a Magyar e-sport Szövetség elnökével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük viszont azzal, hogy elkészült egy nagy kutatás, amely felmérte, hogy Magyarországon mennyien játszanak videójátékkal, nagyjából közülük kik azok, akik csak ritkán, kik azok, akik alkalmanként, kik akik sűrűbben játszanak, és mondjuk kik azok, akik e-sportolóknak is tekinthetők, úgyhogy nagyon sokrétű ez a kutatás. Hát kezdjük onnan, hogy az e-sport egy olyan szegmens, amelynek kifejezetten jót tett a koronavírus járvány, hiszen otthon voltunk, és nagyon sokan kezdtek el például futni a szabadban, de szerintem nagyon sokan kezdtek el videójátékozni is. Hogyha összehasonlítjuk a 2019 előtti számokkal, akkor önmagában a pandémia mennyivel növelte meg a hazai videójátékokkal játszók számát?
Lényegében ezért egy organikus folyamat, nem csak a pandémia hatott erre, egyre nő a népszerűsége az elektronikus sportoknak és a videójátékoknak. Ez a kutatás egyébként maga nem először zajlik le, vagy zajlott le. 2016 óta minden évben méri a ENET, az 1 millió Magyar Esportért Egyesület, az Esport 1, és az utóbbi időkben a Magyar Esport Szövetség is kapcsolódott ehhez a kutatáshoz, mint együttműködő partner. És amit nagyon fontos látnunk, hogy a COVID nyilván sokat hozzájárult ahhoz az otthonokban ragadt családok, játékosok vagy játékkedvéhez, de nem feltétlenül csak ennek köszönhetően növekedett. Úgyhogy az elmondható, hogy minden negyedik hardcore játékos többet játszott a COVID alatt, tehát így általánosságban az 25%-a az mindenképpen nőtt a játék ideje, vagy a játékra költött ideje. Számosságát tekintve egyébként érdemes kiindulni abból, hogyha így az aktuális adatokat nézzük, hogy hol tartunk videójátékok szintjén. Itt a magyar lakosság 56%-a játszik egyébként videójátékokkal, ez minimum 3,5 millió főre tehető, aki valamilyen formában kapcsolódik a videójátékhoz, tehát ez lehet az aknakereső, vagy a Candy Crush Saga, uh-huh. vagy a különböző mobilos játékok, és nyilván ebben benne vannak a
konzolos játékok.
Igen, a konzolos játékok, vagy a hardcore e-sportolók, vagy a professzionális e-sportolói réteg is. És ha tovább szűkítjük a kört, akkor ez a kutatás meghatároz egy úgynevezett e-sport fogyasztói bázist. Ez azok a játékosok, akik valamilyen e-sport játékkal játszanak, akár alkalmi jelleggel, akár rendszeresen, akár versenyszerűen. Tehát ez nem az e-sportolóknak a számát mutatja. 730 ezer fő egyébként az a bázis, amin egyébként az e-sport fogyasztói bázisként tudunk meghatározni. Itt azért fontos, hogy azt látni, hogy itt is szűkül a kör, hogy ki mennyire, milyen mélységében van bevonódva ebbe az e-sport kultúrába. Durván ennek a 730 ezer főnek a 10%-a az, aki egyébként rendszeresen vagy egyébként versenyekhez uh-huh. kapcsolódóan versenyzik, és nyilván ennek a még 10%-a az, aki mondjuk a nem legmagasabb szintű hazai versenysorozatban, a KNTH Magyar Nemzeti Esportbajnokságban is mondjuk szerepel nevezett játékosként. Ez egyébként jól mutatja, hogyha megnézzük a tavalyi évi nevezési számainkat, az közel 7000 fő játékost érintett ugye a különböző játék nemekben a bajnokság, és ilyen formában azt gondolom, hogy jól mutatja azt, hogy kik azok, akik legkomolyabban gondolják itthon, és ők nevezhetők inkább e-sportolóan. Nyilván az e-sportolói bázis az olyan tágabb tér, amiben egyébként az a fajta bázis a hazai e-sport kultúrának megvan.
Tehát nagyjából akkor mondhatjuk, hogy 7000 e-sportoló az, aki jelenleg versenyekre jár, és mondjuk a pénzjutalmakból mondhatjuk, hogy profi e-sportoló, tehát hogy csak ebből el tudja tartani magát?
Nem, azért itt nem tartunk meg idehaza. Ez az a 7000 játékos, ezek a nevezett játékosok, ezek nem mindegyike végez olyan helyen, ami egyébként pénznyereménnyel jár. Az még szűkebb nyilván az a kör, aki egyébként ebből profitál, és aki hivatásszerűen ebből megél, az meg 100 fő alatt van azoknak a száma. Tehát azért ez egy egyre szűkülő kürtől, úgy beszélhetünk róla, amíg eljutunk a legprofesszionálisabb játékosaink, és nyilván akik meg kiemelten magas keresettel rendelkeznek, azok leginkább külföldi versenyeken, külföldi csapatokban szerepelnek, mint igazolt játékos, nem is feltétlenül a hazai e-sport bajnokságban munkálkodnak.
Ugye, amit elmondott, abból szépen kirajzolódik, hogy az e-sportban is, mint bármilyen más hagyományos sportban megvan a hobbi réteg, és megvan a profi réteg. Én magam is a hobbi réteghez tartozom, egyébként azt hiszem ezzel a heti egyszer bekapcsolom a FIFA-t, a legismertebb labdarúgó játékot, és akkor egy pár órát játszok vele. És az is érdekes, hogy egyre többet költünk videójátékokra, ugye ez is kijött a kutatásból.
Igen, ez sok mindennek köszönhető egyébként. Nyilván itt elég drágultak a termékek vagy a szolgáltások ára is az elmúlt időszakban, de összességében ez az e-sport bázis, akiről beszéltünk, ez a 730 ezer főre tehető bázis, ennek a költése, az éves költése az 65 milliárd forint fölött van már. Hogy ez miből tevődik össze? Ez a hardware és különböző periféria vásárlásokból, a videójátékokra költött pénzekből, az in-game, a játékon belüli költésekből, a különböző játék előfizetések költéseiből és az ilyen merchandise termékek fogyasztásából. És azt egyébként levetítjük egyfőre, 7500 forint, amit egy hónapban költenek a hardcore gamerek erre a hobbiukra, vagy az ilyen jellegű elfoglaltságukra. Tehát ez egyébként nem is olyan magas összeg.
Hardcore e-sportolónak, vagy hardcore videójáték felhasználónak, még fogalmazunk ilyen tágabban, ne a profikról beszéljünk, ki számít, aki mennyit játszik mondjuk egy héten?
Ilyen jellegű tólig behatárolást azt nem szoktunk tenni. Igazából a játékozási szokásaira nézve azt gondolom, hogy az ilyen 4-5 óra napi játék, és az a fölötti rész az már igazából tekinthető ennek, illetve vannak erre igazából még azt hiszem, hogy milyen számadataink vannak, mert itt előttem a kutatás megnyitva. A videós tartalmak, az e-sport videós tartalmak fogyasztásából tudunk még ilyen formában adatokat kinyerni, hogy milyen sűrűn fogyasztanak, tekintenek meg ilyen jellegű tartalmakat. Az e-sportai bázisnak a több mint az 1/3 az naponta fogyaszt legalább ilyen jellegű streamet vagy videós tartalmat. Például ez egy kiemelkedő nagy szám.
És egyre nagyobb a száma az úgynevezett Twitch közösségeknek is, nem? Tehát, hogy magát a játékot közvetítik, és akkor az pedig tényleg nagyon széles kör nézi.
Pontosan erről beszéltem az imént, hogy naponta bekapcsolódnak az ilyen jellegű közvetítésekbe, és egyébként ha még tágabban nézzük, hogy heti legalább egyszer ezen rétegnek a fele egyébként fogyaszt ilyen tartalmat. Igen, ez nagyon népszerű. Nyilván itt az e-sporthoz, meg a videójátékos kultúrához kötődik a Twitch platform, ami ilyen formában az egyik ilyen hírvívője, vagy a legnagyobb közvetítő, vagy csatorna felülete lehet az e-sportoknak. Itt ugye rendszeresen jelennek meg az e-sport bajnokságoknak a közvetítése, illetve maguk a játékosok, a csapatok is streamelnek ezen a felületen. Egyébként, ha már korábban a költésekről, vagy a bevételekről volt szó, nem csak a díjazásból tud bevételt termelni magának egy csapat, vagy egy játékos, hanem az ilyen jellegű tartalomban elhelyezett promóciókból, szponzorációból is tud bevételt generálni. Nyilván ezeken a platformokon kell egyébként minél nagyobb követőbázist, nézőbázist elérni ehhez.
És akkor beszéljünk a profikról, mert engem nagyon érdekel itt több szegmens is. Ugye itt a kutatásnál még, hogyha maradunk, mennyire mérték azt fel, hogy tényleg akkor indítsuk az elejéről, ahogy be is konferáltam, hogy mit gondolnak az emberek az e-sportról, hogy sportnak tekintik-e, egyre inkább sportnak tekintik azt, vagy még nem tudom, 3-ból 2 ember azt mondja, hogy hagyjuk már, ők csak videójátékoznak.
Alapvetően igen, maga az e-sport fogalom az eléggé megosztó. Nyilván azért, mert itt a fizikai sporttal, a hagyományos sportokkal veti össze a gondolkodó. Én nem is a statisztikáról beszélek, hanem inkább arról, hogy mik azok a rokonságok egyébként a két terület között, ami mentén egyébként ezt érdemes szemlélni, vagy beskatujázni, ha így nézhetjük. Az e-sport az 3 fő olyan sportterülethez köthető a képesség, vagy a képesség használat szempontja. szempontjából. Az egyik ilyen a precíziós sportok, ahol a szemkész koordináció, a figyelem, a koncentráció kifejezetten fontos, ilyen például az íjászat, a lövészet, a dárc, a biliárd. Itt is hasonlóan fontos a videójátékosok esetében, ugye az egérmozgás, a kontrollmozgás, az, hogy mit észlelünk, és az, hogyan tudjuk lereagálni finom mozgásokkal, kéz, és a szemkész koordinációra fókuszálva. Ez az egyik ilyen terület. Ott van a szellemi sportok területe, ehhez szokták leginkább hasonlítani.
Mint például a sakk?
A sakk vagy a go, ahol elsősorban a probléma megoldó gondolkodás, logikus gondolkodás, elsősorban szellemi folyamatokat, vagy szellemi képességeket mozgat meg. Itt is hasonlóképpen fontos, különösen a stratégiai jellegű játékokban, de egyébként a legtöbb csapatjátékban az ilyen jellegű taktikai vagy stratégiai felkészülés is kifejezetten fontos tud lenni. És akkor ott van a harmadik terület, szint úgy jól elképzelhető, itt a technikai sportoknak a területéhez való rokonság. Ugye, ahogy mondjuk egy Forma 1-ben az autó motorolajok, az autók, az autógyártóknak a küzdelme is egyben, itt az e-sportban, az e-sport területén a különböző hardware gyártók, monitor, illetve periféria gyártóknak is egyfajta vetélkedéshez, és nyilván nagyon fontos a mögöttes mozgatóerő, ugye az emberi teljesítmény, ami ezeken az eszközökön zajlik, úgy tehát a technikai sportok is egy ilyen rokon terület. Egyébként azt látjuk így a tendenciát, hogy az elfogadottság az egyre növekszik, nyilván ahogy azok a nemzedékek vagy generációk felnőnek, akik jobban kötődnek, vagy az e-sport és a videójátékos területhez keresztül szocializálódtak. Ugye nagyon sok közösségi élmény köthető a videójátékokhoz most már manapság, és ez egy ilyen szempontból egy erős közösségképzőerő, így ezre egyre erősödik egyébként a társadalomban igazából a bizalom a terület felé.
Ugye a technikai, a precíziós és a szellemi sportokkal hozta rokonságba az e-sportot, vagy ahogy én már hallottam mástól, a kompetitív videójátékot. Mi a helyzet a fizikai sportokkal? Tehát mondjuk egy magyar bajnokságon résztvevő e-sportoló mennyire helyez erre hangsúlyt, hogy lejárjon a konditerembe, eljárjon futni, és mennyire mondható az, hogy ez egy komoly fizikai állóképességet igénylő terület.
Azt gondolom, hogy ez a trend is egyre növekszik, ahogy egyre magasabb szintre érünk a versenyszerű videójátékosok körében, egyre inkább pontossá válik, hogy az edzésterv az kiegészüljön fizikai mozgással. Egyébként van erre a kutatásban adatunk, hogy azok az e-sportolók, vagy azok az e-sport bázis, az mennyire nyitott egyébként a sportolása. Több mint kétharmada egyébként valamilyen fajta sportot is végez az e-sport bázisnak. Ezek többségében egyébként állóképesség sportok, vagy olyan jellegű csapatsportok, akár foci, vagy olyan jellegű csapatsportok, amik mondjuk adott esetben a játékhoz is köthető, amivel játszik. Szóval az a fajta tévhit, hogy kevésbé sportolnak, vagy kevésbé mozognak az e-sporthoz köthető, az e-sport tartalmakat fogyasztó, az e-sportban érintett játékosok, az némileg azért megcáfolódik.
Egy profi e-sportolónak, akár mondhatja az él magyar játékosokat is, aki ebből él. Hogyan néz ki mondjuk egy versenyre felkészülése?
Úgy kell egyébként elképzelni, mint az élsportolók esetében, nyilván csak itt a játékmechanikai felkészülés az, ami az erősebb vagy kiemeltebb edzésforma, amikor maguk a játék elemeit, a játékhoz kapcsolódó képességeket, vagy ahhoz kapcsolódó feladat megoldást gyakorolják. Itt a csapatsportok esetében kiemelten fontos a taktikai és stratégiai felkészülés, tehát kiegészül ezzel, ez hasonlóan egyébként egy kézilabdában, vagy egy kosárlabdában, vagy akár egy futballban. Itt ez magába foglalja azt, hogy kielemzik az ellenfelek stratégiáit. Itt ugye rengeteg lehetőség van arra, hogy digitális nyoma van ugye mindig minden egyes játéknak, minden egyes edzőmeccsnek, nagyon sok aspektusát lehet kielemezni. Ez egyébként azt gondolom, hogy egyre fontosabb, egyre inkább megjelenik a top csapatoknál. Illetve, ahogy mondtam, kiegészül ez valamiféleképpen fizikai mozgásra, aminek van egyik oldalra egy ilyen csapat kohéziós lába, ami segíti a csapaton belüli kapcsolatoknak a kialakulását, csapat egység felépülését, meg nyilván van egy fizikai, az épp testben, épp lélekmondás, nagyon, nagyon is ide illeszthető, és fontos egyre magasabb szinten játszó játékosoknál. És akkor még van egy olyan motivum, amit szerintem érdemes kiemelni, általában egyébként a nagy versenyek, élő nagy versenyek előtt, hasonlóan egyébként a sporthoz, úgynevezett bootcampre, vagy edzőtáborban vonulnak a játékosok. Uh-huh. Egyébként ez azért is érdekes, meg azért is említem, mert az idejében a magyar e-sport válogatottnál is szervezünk a különböző érintett játékokban ilyen jellegű edzőtábort, ami nyilván hasonlóan a sport edzőtáborokhoz, ilyenkor összegyűlnek egy helyre, egy fizikai térben a játékosok, és együtt készülnek, együtt hangolódnak magára a versenyre. Ez egyik oldalról a játékmechanikai felkészülés, másik oldalról pedig taktikai felkészülés leginkább. Szóval ez nagyon sok hasonlóságon, hogy párhuzam egyébként a sportvilággal, ha így nézzük.
Szóval azt a magyar e-sport válogatottat, hogyha jól néztem, de javítson ki a tévedek, Izraelben volt most a legutóbb az e-sport világbajnokság, ahol részt vettünk. Melyik játékban a legjobbak a magyarok? És ez az e-sport válogatott, már ennek a tagjai teljesen megélnek ebből a sportból? Mennyire vannak előkelő helyen világranglistán? Mit lehet róluk tudni?
Tavaly évben igen, Izraelben először szerepeltünk egyébként világbajnokságon, ugyanis nem régen lépett be a Nemzetközi e-sport szövetségbe a Magyar e-sport szövetség, és így nyílt meg a lehetőség, hogy a hazai válogatottak is szerepeljenek ezeken a nemzetközi tornákon. Tavaly évben egyébként Dota 2 játékban, ez egy ilyen csapatalapú taktikai játék, fantázia világban játszódik, 5 fő alkot egy csapatot, 5.-6. helyen végeztünk egyébként a világbajnokságon, ami azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy az először voltunk jelen, igazán jó eredmény, de azóta egyébként az idejében a Tekken 7, ez egy ilyen elektronikus, vagy virtuális, hát verekedős játék egyébként, küzdősportjáték, így is hívhatjuk, abban pedig bronzérmet szereztünk Bakuban május végén az Európa bajnokságon, tehát az idejében is vannak már jó eredményeink. Kokics Imre alias Flo, ugye ez a játékos neve, ő szerezte Magyarország első bronzérmét, Európa bajnoki bronzérmét e-sportban, úgyhogy Több játék érintett egyébként a válogatott esetében. Ezekben a játékokban, amit említettem, ezekben van jelenleg is felkészülés alatt a válogatottunk. Évvégén Balin lesz egyébként Indonéziában a világbajnokság, és arra készülünk Counter-Strike-ban, illetve Tekkenben, ott biztosan ott leszünk már a VB-n, és még az eFootball, illetve a Dota 2 selejtezők azok folyamatosan, emellett pedig PUBG Mobile-ban, egy mobilos játékban is indítunk csapatot. Ott is még a területi, a regionális és selejtezők előtt vagyunk, ami eldönti majd, hogy ki tudunk-e utaztatni oda csapatot Balira.
Gondolom úgy van, hogy aki Counter-Strike-ban kiváló, az e-futballban nem, szóval hogy vagy van olyan e-sport válogatott tag, aki két játékban is nagyon magas szinten van?
Nem jellemző, mert általában azért egy-egy játékban az elmélyülés az a játékmechanikaiok se egyeztethetők egymással ilyen szempontból a játékok, tehát nagyon ritka az a multitalentum, aki egyébként több játékban is tud szerepelni. Leginkább olyanra van példa, hogyha ha valami hasonló stílusú játékról beszélünk, tehát egy akciójáték van, ahol hasonló képességet használunk, ott lehet ilyen jellegű átjárás, de sportjáték, meg egy akciójáték, vagy egy stratégiai játék között nagyon ritkaság, hogy ilyen jellegű átjárás van.
Nagyon érdekelne, a közleményükben olvastam, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is elgondolkozott azon, hogy az e-sportok szerepeljenek az olimpiai programban. Hát azt gondolom, nyilván egy ilyen lépés aztán már végképp áttörni azt a falat, hogy az e-sport sport-e vagy sem, hogyha már az olimpián szerepelhetne. Hogy áll ez a folyamat, mikor lehet realitás ön szerint, hogy tényleg ott legyen az olimpiai programban az e-sport, és még ehhez tennék egy olyat hozzá, hogy emlékszem, amikor az öttusa átalakítása volt terítéken, akkor felmerült, hogy lovaglás helyett is e-sportot hoznának be.
az olimpiai mozgalom az olyan szinten foglalkozik, vagy érintett már az elektronikus sportok világában, vagy a 2021-ben a tokiói olimpiához kapcsolódóan már volt egy olyan esemény, egy Olympic Virtual Series nevezetű esemény, ami ilyen szempontból egy side eventje volt az olimpiának, de kapcsolódott hozzá. Ott már volt, jelen volt egyébként az e-sport, és itt egyébként magyar sikerről is tudunk beszámolni, mert Gran Turismo sportjátékban,
autósport, ugye?
Autószimulátor játék. Blazsán Patrik negyedik helyen végzett az olimpiai döntőben, úgyhogy az első pontszerzés is megvolt már Magyarország esetében a virtuális olimpiákon. Én azt gondolom, hogy ez a folyamat, amit látunk belőle, jelenleg az olimpiai mozgalom az elsősorban a sportjátékok, meg azok a játékok felé nyit, amik egyébként az olimpiai mozgalomnak a szellemiségével összeegyeztethetők, és nyilván itt elsősorban az ilyen sportszimulációs jellegű videójátékok az első lépés, és ebben már az első lépéseket meg is tette, ahogy mondtam, ebben az Olympic Virtual Series-zel. Áttérve az öttusa kérdésére, igen, mi is hallottuk ennek a hírét, meg a felvetett ötletet. Én nem, jelenleg nehezen tudom elképzelni, hogy hogyan illeszhető be egyébként az öttusa műsorszámai közé egy vagy akár több e-sport játék is. Nyilván ott meg kell vizsgálni, hogy mik azok a játékok, amik érintettek lehetnének. Ugye a lovaglás, ha jól emlékszem, a lovaglás kapcsán merült ez föl. Ilyen e-lovagló játék az nagyon kevés van, és kevésbé tudja olyan jól szimulálni egyébként magát a lovaglást, mint egyébként egy autószimulátor esetében, vagy egy más jellegű szimulátorjáték esetében. Tehát ennek én nagy realitását most nem látom. De nyilván, hogyha olyan jellegű játékot, ami nem feltétlenül sport, vagy a sporthoz kapcsolódik, olyan jellegű játékot akarunk ide beejtesíteni, mondjuk népszerű, akkor az eléggé testidegen lenne amúgy szerintem ebbe a közegbe. Hát én egyelőre kétkedve hallgatom ezt, hogy e-sport ilyen formában meg tudna jelenni az öttusa sportágai között.
Meg még egy nagyon picit visszatérnek az olimpiához, az, hogy a hagyományos programban ez benne legyen, tényleg még egyszer feltenném ezt a kérdést, nem hiszem, hogy azért kerülte meg a válaszadás, mert hogy elfelejtette volna, nem gondolom, nincs még ennek ilyen céldátuma, de hogy mikor lett talán realitás?
Én ilyen jellegű jóslatokban nem bocsátkoznék, főleg, hogy alapvetően ez az olimpiai bizottságnak a hatásköre, hogy ezzel foglalkozzon ezzel a témával. Az viszont látható, hogy a népszerűsége nagyon nagy ezeknek az elektronikus és digitális platformokon zajló játékoknak, és nagyon fiatal célközönsége van, akik az olimpiai célközönség, arról azt tudjuk, hogy némileg öregszik, vagy előregszik, és itt egy jó, kiváló együttállás tud lenni, hogyha ezzel az olimpiai mozgalom tud profitálni, és ilyen forrát elismeri az elektronikus sportok világát, mindenki számára egy win szituáció lenne, de hogy ilyen céldátum ennek lenne, arról én nem tudok, és alapvetően nem is jósolnék ilyen téren.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a Sportérték mai adásában Bíró Balást, az e-sport Milla és a Magyar e-sport Szövetség elnökét hallották. Minden jót viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, jövő hét hétfőn is jelentkezik a Sportérték, a szokásos módon a 17 órai híreket követően. Most búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc, további szép napot, szép estét, viszont hallásra!
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.